Következő percekben egy olyan emberrel beszélgetek, aki lehetne zeneművész, énekelt a Magyar Rádió kórusában, több hangszeren játszik, több nyelven beszél, ismereteim szerint elvégezte a Zeneművészeti Egyetemet és párhuzamosan a Lelkészi Teológiai Egyetemet is, élt is külföldön, gyermekei közül is volt, aki külföldön született, és mégsem zeneművész lett, hanem lelkész. Dr. Imre Ernő nyugalmazott esperessel beszélgetünk itt a Református Idős Otthonban. Ernő bácsi, azt hiszem nem titok, hogy 90 éves már elmúlt, már 93 lesz. Miért nem lett zenész?
Na hát az igazság az, hogy én teológus lettem, és a teológiai zenetanár íratott be engem a Zeneakadémiára, de nem az első évfolyamra, hanem az előkészítő évre, de azt szabályosan elvégeztem, aminek az eredménye az lett, hogy én nem énekes akartam lenni, hanem megtanultam lélegezni, megtanultam tisztán fogalmazni, érthetően, soha nem kellett hangosan beszélnem, mert mindig tisztán ejtettem ki a szavakat, és az jól érthető volt akkor is, amikor még ilyen segédeszközök nem álltak rendelkezésre. Tehát én nem végeztem el az egész zeneakadémiát, mert azt már nem lehetett volna egyszerre két délelőtti előadást meghallgatni, vagy két szakmára készülni. Ellenben egy életre szóló felkészítést adott nekem a lelkészi, a szónoki szolgálathoz. Sokan azt hiszik, hogy csak elég jól tudni a nyelvet. Nem, jól kell beszélni egy nyelvet.
Ernő bácsi milyen nyelven beszél?
Magyarul beszélek, magyarul álmodom, magyarul játszom a szavakkal, de 8 nyelvből tudok fordítani.
És hány hangszeren játszik?
Hegedültem, voltam primhegedűs még teológus koromban is, de hát utána lelkész szolgált, mert abba kellett hagynom. Csak a passziómra. Hegedültem, zongoráztam, orgonáltam, most pedig állandó orgonista kántora vagyok itt ennek az otthonnak. Mert minden vasárnap, meg hétköznapi vannak miséik, istentiszteletek, a református istentiszteleken, bibliaórákon én orgonálok. Egy szintetizátorom volt, ezt neki ajándékoztam az otthonnak, és magamat is oda ajándékoztam mellé, mint kántor, illetve mint énekvezető.
Nem akarok különösebben teológiai kérdésekbe belemenni, de én úgy tapasztaltam, hogy nem lehet Ernő bácsira azt mondani, hogy vallásos.
Én istenfélő ember vagyok, Jézus Krisztus megváltónak fogadtam el, de én nem a felekezetiségemre építem a kegyességemet, hanem a mennyei atyával és a Szent Háromság Istennel való kapcsolatomra, a református egyház kebelében, mert a tanítatásomat ott nyertem. Ellenben én keresztjéremben tartom magam. Krisztust ismerő és Krisztust követő emberen tartom magam, és ehhez nem kell feltétlenül reformátusnak lenni. Lehet valaki katolikus is, sőt, nem csak katolikus lehet keresztény, hanem aki nem a római katolikus egyháznak, a felekezetnek a tagja, mert egy egyház van, az is lehet Isten gyermeke. Egyszer, mikor Szentesre kerültem és elmentem bemutatkozni a Súlyok nevű prépost úrhoz, ő azt mondta nekem, hogy reméli, hogy nem állunk be a felekezeti harcokba. Én nem fogok beállni. Mondtam, hogy hát én ott még nem tartok, hogy ki milyen vallású, hanem én keresek istenfélő embereket a nem hívők között. Nekem ez a küldetésem, mert egyébként Szentesen pokoli harcok folytak. Főleg katolikusok és reformátusok között. Hát azt tudod, hogy a mai Szent Anna templomnak a különös története van. Mind a két felekezet magának vindikálja, hogy az eredetileg az övé volt. A lényeg az, hogy Mária Terézia idejében azt pompiskálták, miközben mindenki református volt, csak 4 rác katolikus család volt Szentesen, de azt a szegvári plébános győzködésére Mária Terézia elkonfiskáltatta katonai erővel. Elvették, kiürítették. Na, a reformátusoknak több se kellett, megindult a gyűlölködés. Hogy mert a katolikusok elvették a templomunkat, és őnek a reformátusoknak a szemétdombon adtak erre építsenek módon, ha kell neki templom. Na, ebből indult el a kölcsönös gyűlölködés. Amikor én 1951-ben Szentesre kerültem, itt pokoli harc folyt, főleg a vegyes házasságokban, hogy ha valami meghal, azt melyiknek a papja temesse. ha valamennek a gyereke templomnak ad esküdni, melyik és a vőlegény mennyasszony külön vallású felekedetűek voltak, na akkor melyik felekedett papja eskesse őket, melyik templomban esküdjenek. A legérdekesebb esetet elmondom. Egyszer a református templom harangozójának a fia beleszeretett a katolikus templom harangozójának a lágyába, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Na, fölmerült a kérdés, de melyik templomban esküdjenek? Persze mindegyik azért harcolt, hogy az ő templomába mindkét harangozó vitte a zászlót. Tudod, mi lett az eredménye? Egyikbe se esküdtek. Egyszerűen polgárilag megkötötték a házasságot, és passz. Na, ez tartott egészen 1978-ig, amikor én már 28 éve szentesen voltam, és még nem léptem át a Szent Anna templomba a küszöbét, mert engem nem hívtak. A beiktatásomon se jött el egy katolikus pap se 1951-ben, és utána se hívtak soha egyetlen rendezvényre se. Hát akkor miért mentem volna oda? Na, elég az hozzá, hogy egy szép napon megjelent nálam egy elegáns úr, rokonszembes férfiember, bemutatkozott, hogy ő a Szent Anna templom új plébánosa. És eljött, hogy engem meghívjon a beiktatására. Palásban mehetek? Természetesen. És akkor már összebarátkoztunk, mondom, és üdvözölhetlek is? Szólhatok is? Valami mondhatok, valami? Természetesen. Mondom, akkor elmegyek. Te ide figyelj, akkora meglepetés még embereket szentesen nem ért, mikor én végigmasíroztam palásból a Szent Anna templomon. Nem akartak hinni a saját szemüknek, ha bennük. Mit keres ez itt? Nem tudtak engem hova tenni. Abban, amit mondtam a új plébános üdvözlésére, abban nem kötöttek bele. Az nem volt téma. Egyszerűen a jelenlétem volt, megválaszolhatatlan kérdés. Mit keres ez itt? Nem értett. Igen, ám, de én meg meghívtam a katolikus új lelkészt október 31-én a reformáció emlékünnepére. És eljött. És magnót is hozott magába, és az urotlára letett, én kértem, hogy ő tartsa a beszédet, és megtartotta. Még híveket is hozott magával, és utána megtárgyalták a katolikus gyülekezeti szolgálat során. Na, elég az hozzá, hogy ebből a megismerkedésből minden szándékolás nélkül kialakult egy kölcsönös érdeklődés egymás munkája, meg egymás személye iránt. Az volt közös bennünk, hogy mind a ketten biblikusok voltunk. Kevés római katolikus papról lehet elmondani, hogy biblikus, mert inkább a hagyományokat tisztelik, és ők inkább papok. Én pedig, ha a Bibliát veszem alapul, ha valami a Bibliával egyezik, akkor az az enyém is. Na, elég az hozzá, hogy ebből lett egy barátság. Egy olyan barátság, hogy minden hétfő délelőtt együtt töltöttünk. És ez a barátság tartott vagy 30 évig. És azt tisztáztuk mindjárt a kapcsolatunk elején, hogy de mit csinálunk a vegyes házasságokkal? Melyikünk menjen esketni, temetni? Akit kérnek? Akit a család kér? Te, ezzel el volt intézve az egész kérdés. Az, hogy instanciát kellett, kérelmezni kellett, jönni, menni, küdözgetni, menjen át, kérjen engedélyt, stb. Ami kínos dolog volt. Utána majdnem 30 évig együtt szolgáltunk, soha köztünk föl nem merült az, hogy na most melyikünk volt ott.
Hogy hívják ezt a plébánost?
Vági László. Isten áldja meg. A fényképét a Bibliámban benne is tartom két példányban.
Vági László apát plébánossal egyszerre kapta meg Ernő bácsi a Szentesváros díszpolgár elismerést.
Tudnék, kiderült, hogy egyszerűen köztudomásvá vált ez a papok között szokatlan barátkozás, hogy körülöttünk nem lehetett gyűlölködni. Mert őneki is nagyon sok tisztelője volt a városban, nekem is akadt tisztelőm a városban, és azok között nem lehetett velünk szemben gyűlölködni. Mert tudták, hogy mi barátkozunk. És egyszerűen, anélkül, hogy mi ebből propagandát csináltunk volna, vagy megterveztük volna, megszűnt a gyűlölködés szentesen. És a város vezetősége felfedezte, hogy néni, hát ebben a városban felekezeti béke van. Mellesleg volt erre példa az egyház történelemben. Kis Bálint és Sima Ferenc katolikus plébános, meg a Kis Bálint református esperes testvéri jó barátságban voltak egymással. Na hát ez alakult ki közöttünk, de mondom, ismét mondom, akaratlanul és megtervezés nélkül egyszerűen megszerettük egymást. Kölcsönösen tiszteltük egymást. Ha ő adott ki egy könyvet, én nyíltam az előszót. Ha én adtam egy könyvet, akkor ő írta. Úgyhogy kölcsönösen nagyra becsültük egymást.
És mit jelent Ernő bácsinak ez a Szentesváros díszpolgára cím?
Hát ez először is, amikor én ide kerültem, én voltam az első számú közellenség ideológiai szempontból. Én voltam a klerikális reakciónak a megtestesítője.
Ez az 50-es évek elején?
51-be kerültem ide, igen. Hát akkor engem egyszerűen bezártak a templomba. Én a templomban szabad ember voltam, ott én azt csináltam, amit akartam, a dolgomat zavartalanul végezhettem, de a templomból én ki nem jöhettem, én már a közéletben nem nyithattam ki a számot. Egyet megtehettem a családjaimat látogatom. De az magán emberként, azon kívül a temetőkben, temetéseken, ott beszélhettem. Mert a halottakat el kellett temetni.
Miért nem járhatott templomon kívül, vagy miért volt ilyen közellenség?
Hát mert hát a lelkész butaságra tanítja az embereket, egyszerűen vallásra nincsen szükség, az úgyis megszűnő félben van, templomra se lesz szükség, vallásra se lesz szükség, egyház se kell, nekünk ez az ember nem kell.
Tehát akkor nem Ernő bácsi személye ellen volt kifogás, hanem maga a vallás gyakorlás ellen?
Egy a vallás gyakorlás ellen. Azon kívül még valami volt itt. A háború előtt minden szentesi lelkész elmenekült nyugatra az oroszok elől, és itt hagyták a gyülekezetet. És amikor visszasunnyogtak a háború után, a becsületüket elvesztették. Nem, azt nem tudták vissza. Nem volt elegáns aztán elkésznek lenni szentesen. És engem besoroltak a többiek közé. Az, hogy én nem hagytam ott a gyülekezetet, hanem együtt voltam velük tetves, meg rühös, meg éhes, az nem számított. Azt őket nem érdekelte. Na, szóval visszatérve a díszpolgárságra. Megállapították, hogy a felekezeti béke és a városnak a nyugalma és békeje az a kettőnk viszonyának a gyümölcse. És mivel mind a ketten egyszerre lettünk 80 évesek, 3 hónap különbség volt köztünk, voltak, akik engem javasoltak, utána mondták, akkor a Vágira használod is, és megkérdeztek engem, hogy van-e kifogás, hogy jaj, dehogy van, hát én ezek a legboldogabb ember, ha egyszerre avattak bennünket. Szóval nem megfelezték a tisztséget, hanem megduplázták, és egyszerre volt a kettőnk beiktatása. Ez volt 1999-ben.
Hagyomány, hogy a szentesi díszpolgárok időről időre összeülnek.
Hát az, hogy beiktattak bennünket, megünnepeltek, pász, kész. Ennek folytatása nem volt egyébként. Ellenben, mikor már a második, utánunk következő díszpolgárnak be kellett mutatkoznom, mert azt sem tudtam, hogy ő kicsoda, és már nem az első volt. Rájöttem, hogy készül a díszpolgárokról egy könyv, egy nagyon elegáns könyv, itt van ez a... Mondom, abban majd ott sorakozunk egymást, mert aztán az nem lesz benne, hogy ezek nem is ismerték egymást. És hát fogtam magam, és előttem, meg velem együtt, meg utánom, megválasztott díszpolgárokat, fölkerestem a lakásokon. És elmondtam neki, hogy én furcsának tartom, hogy a város kitüntet bennünket, majd beleírnak bennünket egy szép könyvbe is, de az nem lesz benne, hogy nem is ismerjük egymást. Hát, hogy veszi ezt ki magát? Na, nem kellene egyszer fehér asztal mellett leülni, és megismerkedni egymással, és elbeszélgetni egymással. Kiderült, hogy ez mindenkinek régóta eszébe jutott, és roppan nagy hálával fogadták az én kezdeményezésemet, és megalakítottuk a Szentesváros díszpolgárainak társaságát. Ide figyelj, ilyen Magyarországon egy van. De ha te még láttál baráti társaságot, ahol rajongva tiszteljük és rajongva szeretjük egymást, akkor ez az.
Hányan szoktak összeülni egy-egy fehér asztal?
Soha hiányzó nincs. Soha hiányzó nincs. Sőt, még a feleségeket is meghívjuk. És ott van a 10 díszpolgár mellett, a 10 díszpolgárné is. Meg is van kötve mindenkinek a nyakkendője, és mindenki elegánsan jelenik meg. Tudni, ez egy olyan társaság, ahol mindegyikünk elmondhatja mind a többi 9-ről, hogy az több külön, mint ő. Mindegyik tud valamit, amit én nem tudok. Persze ők is elmondhatják, hogy ők se tudják azt, amit én tudok. Tehát mindenki talál a másikban annyi tisztelni valót és megbecsülni valót, amennyit megérne, hogy ezt ki kell fejezni, és ezt gyakorolni kell. Úgyhogy mi nem szégyellünk egymást dicsérni. És én is nagyon bírom, ha engem dicsérni. Na hát ezt tréfának szántom. De egyébként valóban nem haragszom, ha valaki valamilyen munkámat jól néven vesz.
Úgy mond a díszpolgárok társasága, vagy ez a vének tanácsa ez, nem, hogyha...
Nem, egyedül én vagyok benne vén. Én vagyok egyébként a Nestor, a Doyen. Úgyhogy engem tartanak, ki nem nevezett, meg nem bizott elnöknek is, mert én szervezem. Mert évente 4-szer ülünk össze, de van, amikor 5-ször, mert azt mondják, hogy jaj, de soká lesz még a következő. Tartsunk közben is. Szeretünk együtt lenni.
Kik azok a díszpolgárok, akik ilyenkor összejönnek?
A legrégebben megváltott díszpolgár, aki él is, Balázs Árpád. Ő annyiban különbözik tőlünk, hogy Pesten lakik. Egy élő díszpolgár, aki Pesten, 9-en lakunk Szentesen, soha hiányzó nincs. Mert lehet, hogy egy kis késéssel, de mindenki megérkezik. És a jövés a polgármestert mindig meghívjuk. Tiszteletbeli tagként, tudni, érdekel, és mindig szót adunk neki, érdekel bennünket minden, ami a várost érdekli.
És a polgármestert is érdekli, hogy a díszpolgárok mit gondolnak?
Hát kell, hogy érdekelje. Mert azért így mondom, főleg ha a többiekre gondolom, hogy nem akárkikből áll, hát például ilyen nevek Bácskai Mihály. Hát a gimnáziumot ő nélkül elképzelni se lehet. Magyar József. Hát ő is valaki, méghozzá nagyon nagy valaki. Csikai Miklós. Jó, egy szellemóriás, és a maga szakmájában egy kivételes egyéniség. Nekem tulajdonképpen az ő apja volt barátom. És abban a barátságban nőtt bele a Miklós, a családjával. De úgyhogy én is tiszteletbeli családtag vagyok. Még ez kölcsönös. Akkor Nagy János. Hát a zeneiskola az ő neve nélkül nincs. Horváth István, aki a kontaktának volt az elnök vezérigazgatója. Bucsán György. Hát a legbájosabb tanár Szentesen. Csiki László, az orvos szobrász. Kispál Mihály, az onkológus, papa, fia, együttes. Úgy megy a találkozók szervezése, hogy mind a falusi bíróság sorban megyünk. És mindig ott tartjuk, ahol az illető rendezi. És tartunk egy műsort, a műsor után pedig fehér asztal mellett megvacsorázunk. És mindenki nagyon jól érzi magát. Én el nem tudom képzelni az én pláne mai életemet, ide beszállt életemet nélkülük. Tudjuk, valamennyien kaput nyitnak nekem Szentesre, és megtanulok olyasmit tőlük, amiről fogalmam se volt, vagy csak úgy nagyjából felületesen újságolvasóként szereztem ismereteket. És nincs tennek titkaink egymás előtt. És mondom, olyan maradéklan tisztelés, megbecsülés van, mintha az ember egy langyos fürdőt venne.
Ernő bácsit említette, hogy a polgármester is elmegy a díszpolgároknak az összejövetelére találkozójára. Hát Szentesen nem sok polgármesternek kellett megtanulni a nevét, főleg az utóbbi 20 évben, viszont most hunyt el Szentes első polgármestere, dr. Rébeli Szabó József. Ernő bácsi, hogy emlékszik rá?
Én kivételes hálával emlékszem rá, mert ismét mondom, hogy korábban én be voltam zárva a templomba. A templomban mondhattam a magamét. Még olyat is mondhatom, hogy tudom, hogy vannak megfigyelők, akik hallgatják, hogy mi beszélünk, kár, hogy csak ketten jöttek, jöjjenek 20-an vagy 200-an, beférnek a templomba, de a templomon kívül a közéletben nem engedtek be. Na most a dr. Rébeli Szabó József volt az első, aki barátságosan nyújtott nekem kezet, és szóba állt velem, és kíváncsi volt a véleményemre, és lehet, hogy talált is valamit, amit jónak ítélt, mert meglepetésemre, mikor megalakították a Szentes Város Közalapítványát, engem annak a vezetésébe jelölt Rébeli Szabó József. És a akkori képviselőtestület egyhangulag elfogadott, megszavazott, és annak a 5-tagú vezetőségnek elnöke is lettem. 10 évig gyakoroltam ezt az elnökséget. Na egyébként, mikor a fia megszületett, akkor fölkért, hogy kereszteljem meg, ugye. Igaz, hogy éjszaka, sötétbe, otthon, házban, de megkereszteltette a gyermekét. Szóval teljes értékű embernek fogadott el, és azt is elnézte, hogy én orgona hangversenyeket szervezek a templomban, Nagy Jánossal, Nagy János, de az orgonám tanult meg orgonálni. Adtam neki egy templom kulcsot hátul a kántor feljáróhoz, hogy akkor jön be a templom gyakorolni, amikor akar, és a művészi rangig elvitte. Hálás is mindig, mert gyakran megemlítette, hogy nékben nem ment volna neki. De hát azért nincs mindenkinek egy házi orgonája otthon. Elég az hozzá, hogy Réberi Szabó József kinyitotta előttem a templom ajtót. És attól kezdve én bejáratos lettem a képviselőtestületi ülésekre is. Tehát nem egy idegen test voltam, akit meg kell csodálni, hogy mit keres ez itt, vagy miért van ez itt, hanem elfogadtak egyenrangú állampolgárnak, és én ezt Réberi Szabó József ízlésének és emberségének köszönhettem.
Ernő bácsi mindig is aktívan érdeklődött a közélet iránt, hiszen még mostanában is látni városi ünnepségen, látni akár képviselőtestületi ülésen is. Hogy látja, mennyit változott a város az elmúlt évtizedekben?
Mérhetetlenül sokat, és a javára. Én szenvedélyesen szeretem Szentest. Én ugyan gyütment vagyok, de azt mondom, hogy tartsa mindenki rangjának az, hogyha szentesi lehet. Én büszke vagyok arra, hogy szentesinek vallhatom magam, és ezt annak a sok jó munkának köszönhetem, és köszönheti a város, amit a jó, meg jól megváltozott polgármesterek irányítottak. Hát Szirbik Imrének a nevét kell első helyen említenem, emögött más is van, a feleségem tudnék, osztályfőnöke volt 4 évig, úgyhogy Szirbik Imre a mi családunkban mindig a kisfiam. Mi ma is Irénkének a kisfia, mert 10 éves korától kezdett, 14 éves koráig a kezem alatt volt, és az 1968-ban, amikor még csak egy tévé volt Magyarországon, a Szirbik Imrével a feleségem országos matematika televíziós versenyt nyert. Úgyhogy Imre is nagyon tiszteli a feleségemet, és hát vele együtt nálam is első helyre került gyerekek között Szirbik Imre, úgyhogy én neki mindentől, pártagságától függetlenül nagy tisztelője vagyok. És olyan atyai szeretettel tekintünk rá feleségemmel együtt, és tiszteljük az erőfeszítéseimet, tudjuk, hogy sok, ismerjük a jó szándékait, és pompás eredményei vannak. Hát amikor én ide kerültem Szentesre, Szentesnek az adott rangot, hogy 36 kilométer aszfalt útja volt. Megyeközpont volt korábban Szentes, és ma már nincs poros útja Szentesnek. És el van látva a föld alatt is sok minden, ami más városokban még hiányzik. És szép, hát akik pedig Szentesre jönnek idegenek, hát elképednek, hogy milyen szép a főtér. Milyen szépek az épületei. Milyen jó állapotban vannak ezek a nagy középületek. Hát vett körbe a Kossuth teret. Vagy menj végig a Kossuth utcán, ha végig tudsz menni.
Kivéve a Petőfi szálló, de reméljük hamarosan az is elkép.
Na hát minden nem lehet, egy, hogy minden nem lehet, azon kívül nem is biztos, hogy olyan nagyon nagy szükség lesz arra. Én, ha vállalkozó volnék, nem a Petőfi szállót építetném meg, na de hát azért nem lehet hagyni elpusztulni egy olyan pompás épületet, mert a város egyik legszebb épülete. A színházzal együtt, ugye? Értékes épülete Szentesnek, azt mindenképpen talpra kell állítani, de félek, hogy vagy túl rangos lesz, vagy elnéptelenedik. Nem kívánom.
Ernő bácsi, és a gyermekeik közül valaki választotta a lelkészi hivatást?
Nem, de mindegyik keresztény ember. Én se akartam ezzel lelkész lenni. Az édesapám álma volt, hogy lelkész legyek. Aztán jó fiú voltam, és humán érdeklődésű játszva elvégeztem a teológiát. De a gyermekeim azok tisztelnek. A hivatásomat tisztelik.
Ernő bácsi, így 90 év fölött azért általában fölmerül a kérdés, hogy lehet ilyen szép kort megérni?
Hát, majd azt mondom, hogy sehogy. Hát ezt nem lehet akarni. Ez mindenestől és kizárólag ajándék. Minden nap meglepetés, hogy én fölébredek, kit tudok kelni az ágyból. Az első imádságom mindig az, hogy Atyám, segíts! az első lépésekhez, míg kimegyek a fürdőszobába. Azon kívül segítség nélkül fel tudok öltözni. Óriási teljesítmény. És csak a bot használt. 90 éves koromig még botot sem használtam. De sajnos tapasztalatlan voltam a fürdőszoba használattal, mert én kádas fürdőszobából jöttem ide, és nem vettem figyelembe a kicsurgó víznek a síkosságát, és elestem. A 90. születésnapom az egy határkör lett az életemben, attól, hogy olyan megrázkodtatás érte a testemet, addig nekem majdnem atletikus, egészséges szervezetem volt, abszolút panaszmentesen közlekedtem, és legfőképpen gondolkoztam. Na, Isten kegyelméből a fejem az nagyjából megmaradt, de bizony már öreg ember lettem. Lassan járok, már a Mátraházának ellenfele lettem, mert ott minden dimbes, dombos, meneteles. Szóval tisztában kell lenni azokkal a korlátokkal, amelyek között szabad emberként élhetek. Dolgozom egyébként nyugdíjas korom óta, 10-nél több könyvet írtam. Közel 20 önálló kötetem van. Szentesnek ajándékoztam 3000 gondolatot a szentes életen keresztül. 6-500-as kötetem jelent meg, tisztán gondolatokkal. Ezt szentesnek ajándékoztam. Azon kívül megírtam a szolgálatom történetét, mert annyi csodát tett velem az Úristen, hogy bűn lett volna azt hagyni, feledélbe merülni. A könyvtáramat egyébként a legidősebb unokám Szegedre elvitte, ott annak egy külön épület kellett.
Halad a korral, Ernő bácsi, hiszen látom, hogy számítógép van itt az asztalon. Én, amikor telefonáltam, mobiltelefonon értem el.
Igen, hát hogyne. Én vagyok Timár Ferencnek a reklámember egyébként. Nem voltam én nagy képű, hogy én ezt is meg tudom tanulni, hanem Timár Ferenc rávett, mert híre ment, hogy nem tudok írógépet venni, mert amin egész életemben dolgoztam, egy kitűnő cseh középirodai gép, az leltári tárgy volt a parókián. És amikor nyugdíjban mentem, akkor azt ott kellett hagynom. És nem tudtam helyette olyan írógépet venni, mert nem ugrott. Mindegyik ugrott. Meg hát szokatlan is volt, és akkor Timár Ferenc hírét vette, hogy nekem milyen gondom van, és fölkeresett. És felajánlotta, hogy ő megtanít engem. Persze, hogy megriadtam, és nem tartottam valószínűleg, hogy engem meg lehet tanítani erre, mert nem vagyok egy technikai zseni, hát az ember nem mindenben zseni. Na, bevessünk is közben. És eljárt hozzám, és én azzal fizettem neki, hogy elmondhatta, hogy én 81-néhány éves koromban milyen remekül haladok. És sokan felbátorodtak, hogy amit lehetetlennek gondolnak, az megvalósítható. És felé összeállított nekem egy számítógépet, aminek az árát is ki tudtam fizetni, és elkezdtem írni, hát a Word nélkül nem is élni, és hallatlan élvezettel, gyönyörűséggel dolgozom rajta. Óriási nagy internetező társaságom, e-mailező társaságom van. Most már lassanként a levelezésemet csak az e-mailezőkkel tudom fenntartani, mert nem tudok már egy nagy vállalkozás elmenni a postára.
Lesznek, vannak még újabb gondolatok, tervek?
Nem, már csak tanítani tudok, tanulni már nem tudok. Nem, ezt feladtam. Amikor a Hollandiába kikerültem váratlanul, előkészület nélkül, és neki kellett fognom ott hollandul tanulni. Egy hónap alatt 10 000 holland szót tanultam meg. 10 000-et egy hónap alatt, napi 400-zal. És a második hónapban, a harmadik hónapban pedig hát tanultam a beszédgyakorlatokat. Most már, mikor 60 éves koromban az angol tudásomat tettem rendbe, akkor már csak 40-et tudtam megtanulni. 40 új angol szót. De ma már nem tenném próbára magam. Egyébként, ha kérnek, akkor mindent elvállalok, de soha nem ajánlom magamat. Nem is ajánlkoztam soha.
És még búcsúzóul, hogyha azt kérdezem, hogy mire emlékszik legszívesebben ebből a 93 évre, vagy mire a legbüszkébb?
Ahol az felejthetetlen volt. 1946, 47, 48. Ez a 3 év, az csodálatos volt. Ott nyílt ki előttem az egész világ.
És még búcsúzóul, hogyha azt kérdezem, hogy mire emlékszik legszívesebben ebből a 93 évre, vagy mire a legbüszkébb?
Ahol ami ott felejthetetlen volt. 1946, 47, 48. Ez a három év. Az csodálatos volt. Ott nyílt ki előttem az egész világ.
Azt lehet mondani, hogy attól a három évtől lett Imre Ernő, Imre Ernő?
Az. Igen. Anélkül én biztos, hogy beleszűkültem volna az átlagba. Mert nem én születtem a legtehetségesebbnek az ember fele barátaim között, embertársaim között, ellenben az a plusz, amit Hollandiában kaptam, azok a kapcsolatok, azok mennybe ragadtak. Úgyhogy én magam is meglepődtem, hogy Magyarországon a dogmatikát abban az időben én tudom a legfrissebben előadni. És 34 éven keresztül végeztem a lelkész továbbképzést. 34 éven keresztül berekülőn. Minden végzett lelkésznek évente egy hetet ott kellett tölteni. És az egyik állandó előadó én voltam, aki a dogmatikát és az etikát tanította. Na ott aztán minden 50-es csoportban volt 4-5, akinek feje is volt hozzá. És aki nem csak meghallgatta az előadásomat, de tudott kérdezni, tudott hozzászólni, de nekem mindig egy lépéssel előtt kellett járnom. Tehát nem állhattam meg, és élnem kellett a holland kapcsolataimmal. Világhírű professzorokkal voltam, testi-lelki barátságban. Volt, aki el is jött, és szentesen napokat töltött.
Most vannak, akik felkeresik itt Szentesen az idős otthonban, akár a református egyháztól más egyházban?
Mátraházán még mindig akadnak, akik fénykoromban ismertek. Egyébként életművem, én megkaptam a díszdoktorátust, a teológiai díszdoktorátust, volt egy barátom, de minden díszt megkaptál. Te lett egy díszdoktor, te lett egy díszpolgármester, én meg csak professzor lettem, aztán többre nem vittem. Na, szóval volt, amiben professzorokat is tudtam tanítani. Nem minden tárgy volt, de az én tantárgyaimból feltétlenül én voltam a legfrissebben képzett, és ezt Hollandiában kaptam meg. Nem beszélve a fölényes nyelvtudást holland nyelven. De sajnos nagyon megkapott, mert nincs alkalmam holland szót hallani, meg hollandul beszélni. De azért a holland bibliát, azt itt tartom, bele-bele nézek rendszeresen. De a legbüszkébb a díszfogáló társaságára vagyok. Meg még valami, hát azért az sem volt semmi, hogy az alatt a 40 év alatt, amíg a nagy templomnak voltam a lelkésze, és minden anyagi állapotáért is felelős, kétszer renováltuk a nagy templomot. Egyszer kívülbelül, és másodszor még kívül. 1960, 10 évi működésem után már olyan gyülekezeti élet volt, hogy kívülbelül renoválták a templomot saját költségen. Nem államsegélyből, mint ezt a mait, hanem egyetlen pályázatból, amiért hát legyen hála Istennek, hanem a gyülekezet adományaiból. Én is egy teljes havi fizetésben, meg a templomba járó minimum egy havi fizetést adtak hozzá.
Lesz még ilyen gyülekezeti élet Szentesen?
Semmi akadályom. Hát mondok valamit. Én annak ide, én másként voltam kénytelen megoldani a lelkészi szolgálatot, mint a maiak. Ez már egy másik világ. Abban a világban, amelyikben én szolgáltam, abban emberi kapcsolatokat kellett teremteni. Én több időt töltöttem a családlátogatással, mint a szószéken. Én emberi kapcsolatokat teremtettem. Minden héten meglátogattam 6-8 családot, a fele, és mindenkit meghívtam a következő vasárnapi istentiszteletre. A fele eljött. Minden csoportból egy meg is maradt. És lett gyülekezet. 10 év alatt lett gyülekezet.
Ezért lesz valaki lelkipásztor, vagy mondhatni azt, hogy csak pap?
Erre a kérdésre nem válaszolok, mert abban nem szólok bele, hogy kell ma csinálni. És nem vagyok minden tudó, és senkinél nem vagyok különb.
Nem is személyre gondoltam én, hanem a szónak a jelentése azért mégiscsak ez, hogy gondozni kell a gyülekezetet, a lelkipásztor.
Világos. Hát én lelkipásztor voltam. Tehát nem hivatalnok voltam, az a lelkész az hivatalnok. Az egy diplomás ember. Én lelkipásztor voltam. Lelkeknek voltam pásztor. Ezt szó szerint vettem. És nekem a híveim barátaim is lettek.
Ernő bácsi, én köszönöm ezt a beszélgetést, és jó egészséget!